Péter első levelét nyissuk ki, és a negyedik részből fogok néhány verset olvasni, ami a 12-től 19. versig fog terjedni. Péter első levele, negyedik rész, 12-től a rész végéig, fennállva kövessük figyelemmel Istennek igéjét. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Nem tudom, Facebookon kilátta a ma estére vonatkozó üzenetemet. Páron, akik Facebookon fent vannak. Nem tudom, hogy sikerült a ide vonatkozó igéket átnézni, amiket ott kijelöltem. Józsué könyvének a 6-7 részeit, illetve János evangéliumából, Márk evangéliumából néhány ide vonatkozó szakaszt írtam. Ugyanis a ma esti témánk, Isten ítélete az egyházon kezdődik el. Hát nem egy népszerű téma, viszonylag kevesen is jöttek el, lehet, ők olvasták az üzenetet, és azt mondták, hogy ezt nem akarjuk meghallgatni. Akik itt vannak, ők nem tudták, mi lesz a téma, úgyhogy meg kell ezt hallgassuk. Testvérek, a viccet félretéve tényleg komoly a témánk, és jó, hogyha komolyan vesszük Istennek az ide vonatkozó üzenetét, ami azzal kapcsolatos, amiben élünk. Ugyanis ez az élet adatik nekünk arra, a földi életünk adatik nekünk arra, hogy eldöntsük, hogy hol töltjük az örökkévalóságot, illetve hogy milyen minőségben, milyen formában töltsük az örökkévalóságunkat, akár a mennyben, akár a pokolban. Péter apostol egyike volt az apostoloknak, akik közel álltak az Úr Jézushoz, benne volt a tanítványok közül is egy belső körbe, és sok olyan időt töltött az Úr Jézussal, amit talán csak ő élt át Jánossal, Jakabbal, és olyan üzeneteket kapott, olyan átéléseket kapott ezeken a találkozókon, együttléteken, amit itt a levelében a társaival együtt át is ad nekünk. Péterről tudjuk Biblián kívüli irodalomból, hogy fejjel lefele feszítették keresztre, mert ő úgy gondolta, hogy nem méltó arra a halálra, amit az Úr Jézus elszenvedett. És amikor őt keresztre akarták feszíteni, ő kérte a kivégző katonákat, hogy őt fejjel lefele feszítsék fel a fára. Péter az, aki abban az időben apostol, és abban az időben írja ezt a levelet, amikor Néró császár üldözi a keresztényeket. Néróról tudjuk, az egyház történelmen kívül is, megjegyzik a történeti írók, hogy véres kezű uralkodó volt, és nagyon erőszakosan politizált, véghez vitt minden olyan akaratot, amit ő eldöntött, és nem sajnált erre se pénzt, se emberi életet. Ebben az időben történik Rómának a teljes leégése. A hagyomány szerint Nérónak szüksége volt néhány épületre, vagy telekre, ahova új épületeket szeretett volna építeni, és nem akart belemenni egy hosszú folyamatba, hogy kisajátítsa ezeket az épületeket, tehát felgyújtatta. Hát a balhét valakinek el kellett vinni. Könnyű volt ráfogni a hívőkre, ugyanis egyre több mindenkinek szúrta a szemét az a júdiai szekta, amit kereszténységnek hívnak, neveznek el ugye Antiókiában, és ez nem egyezik a judaista gondolkodással, a zsidó vallással, de nem egyezik a többi vallással, amit Rómában képviselnek, támogatnak vagy elfogadnak, mert ezek a Jézus pártiak, a Jézus követők csak Krisztusban hisznek, csak Krisztusban látják az ő lelkük üdvösségét, csak Krisztusban hajlandók bármit is szólni, bármit is cselekedni, és amit Krisztus nem tanít, vagy éppen tilt, mert bűnnek tart, azt ők ellenzik, annak neki szegülnek. Tehát a nép körében is volt egy fajta ellenállása a keresztények felé, és Néró császár ezt használja ki. Nem tudom, hogy akik jelen vagytok, ki az, aki élt át háborút, vagy legalábbis a háborúnak a végét, vagy gyermekként, és nem tudom, hogy a második világháború előtti években, talán gyerekek voltak még a testvérek, nem sok újságot olvastak, de bármelyik levéltárba, ha bemegyünk és elővesszük a második világháború előtti újságokat, napilapokat, akkor arról írnak az újságírók, hogy a politikusaink, a királyaink, a vezetőink tanultak az első világháború kemény ítéletéből, és nem fognak olyan döntéseket hozni, hogy ismét kipusztítják fél Európát, fél világot. És ebbe bíztak az emberek. Abba bíztak, hogy soha többé nem lesz ilyen pusztítás. És mi látjuk utólag vissza a történelmet, a második világháború még kegyetlenebb volt, mint az első. Nagyobb pusztítás volt lelkileg is, és lélekszámban is. Mármint, hogy emberek életére, ha gondolunk. Vagy-e olyan balga hívő, mint az az újságíró volt, aki leírta a második világháború előtt, és ma is vannak ilyen cikkek, hogy ma már nem fegyverekkel vívják a csatát, hanem politikával, gazdasággal, nagy cégeknek a tőkéjével vívjuk a háborúkat. Igen, ez így is van. De mi arra a garancia, hogy az arab országokban élőknek nem kattam be valami, és neki mennek Európának? 9-11-et ki gondolta volna, hogy meg fogjuk úszni? Eszünkbe se jutott, hogy van olyan ember a világon, aki neki vezet egy repülőt egy toronyépületnek. És felrobbant más híres és fontos stratégiai épületeket. Mi az, hogy biztonság? Mi az, hogy béke és nyugalom? Mondja is az ige, hogy akkor jön majd vissza az Úr Jézus, amikor azt mondják, hogy békesség van. Hawaii van. Szép imaházunk van, szép kórusunk van, szép ruháink vannak. Az áldás folyik ránk, ömlik ránk, és az emberek elfelejtenek szenvedni. Elfelejtik azt, hogy vannak ma is olyan országok, keresztény üldözéssel bíró országok, ahol a hívőket ugyanúgy kivégzik, mint az apostoli időkben a hitükért. Európában nekünk könnyű a helyzetünk, mert nem üldöznek minket a hitünkért, és Európában olyan jóléti társadalmakban élnek az emberek, olyan jóléti országokban éljük az életünket, ha bár néha nem így gondolja a magyar ember sem, hogy elfelejtjük azt, hogy mi az, hogy szenvedni. Elfelejtjük azt, hogy mi az, hogy szenvedni Krisztusért. Sőt, szenvedni is lassan elfelejt az európai vagy a modern ember, mert ha fáj a fogunk, beveszünk egy tablettát. Nem fáj többé. Elmegyünk az orvoshoz, elpanaszoljuk a problémánkat, ad fájdalomcsillapítót. Ha lelki fájdalmunk van, arra is van orvosság. Mindenre van már fájdalomcsillapító, és a hívő ember is elkezd úgy gondolkodni, mint a jóléti társadalomban élő ember, hogy a fájdalom, a halál, a keserűség az nem kell. Tehát a Bibliából kivágjuk azokat az igeverseket, amik a fájdalomról tesznek bizonyságot. Hát akkor dobjuk ki a keresztet, igaz? Vegyük le a falról, dobjuk ki az úrvacsorai közösséget, vegyük ki a vért az énekeinkből, az igeverseinkből, mert a vérnek a kiontása szerzett nekünk üdvösséget. De úgy még nem halt meg senki, hogy az nem fájt. Úgy még nem végezte ki senkit a kereszten, hogy nem fájt volna neki. Fizikailag is, és lelkileg is. Azt a szégyent elhordozni, hogy meg van alázva, kifeszítik mesztelenül, meggyötörve a testét, és ország világ előtt gúnyolják, hogy gazember, bitófára való. Mert az Úr Jézus ezt szenvedte el, értünk. És ezt ígéri minden őt követőjének, hogy ne érje őket meglepetés. János evangéliumához, ha lapozunk, a 16. rész első 4 versében az Úr Jézus ilyet mond a tanítványoknak, hogy meg ne botránkozzatok, a zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Tehát az Úr Jézus inti a tanítványait, inti a hallgatóságát arra, hogy lesznek olyan idők, lesznek olyan órák, amikor a keresztényüldözés még jó fényben lesz feltüntetve. Istennek tetsző dolognak lesz kihirdetve. Kérdezzél meg egy normális törököt, egy normális muzulmán, hitű embert, hogyha megöl egy keresztény embert, az minek számít? Üdv szerző cselekedetnek számít, jó dolognak számít az ő hite szerint. És ezért is történnek olyan vallási háborúk, ahol a keresztény embereket üldözik. Mai nap is, és 2000 évvel ezelőtt is. A fájdalom és a szenvedés az nem kedves az ember előtt, főleg úgy, hogy megtanultunk már fájdalom nélkül élni. Mert bármi bajunk van, gyógyszerekhez, orvosságokhoz nyúlunk, tehát elfelejtjük a fájdalmat. De a lelki-szellemi fájdalommal nem mindig tudunk mit kezdeni. Imádkozunk, az Isten meg nem úgy válaszol, ahogy szeretnénk. Vagy nem olyan hamar, mert ezek az orvosságok hamar hatnak. Beveszük, feloldódik a testünkben, és hat, működik. Csillapítja a fájdalmunkat, és nem érezzük azt. De amikor lelkileg vagyunk bajban, és olyan bajban vagyunk, mint ezek az emberek voltak, hogy üldözték őket, állatbőrbe varták őket, nem a falon volt a medve, hanem becsomagolták bele a hívőket, és kidobták őket az állatok elé. Vagy feldarabolták őket, kifeszítették őket keresztekre, felgyújtották őket mágiaként. Ezt a szenvedést Péter látja, ő is ennek az üldözésnek lesz az áldozata, és ennek a tudatában írja azokat az igéket, amiket most olvastam. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Ne lepődjetek meg. Péter ott volt a prédikáción, és hallotta Jézusnak a tanítását, hogy lesznek időszakok, amikor szenvedni kell a Krisztusért. Mert halleluját énekelni, virágvasárnapot ünnepelni, húsvétot ünnepelni a legjobb. Mert abban ott van az evangélium, annak öröm a vége. De együtt szenvedni Krisztussal, azt már nem szeretjük. Mert erre nincs orvosságunk, erre nincsen gyógyszerünk. Ebből nem tudunk kimenekülni. És hogyha ezt a szenvedést kivesszük az életünkből, akkor nézzük meg, hogy Isten hogyan tud bennünket formálni. Egy jó Isten tisztelet, amikor elhangzik, és jól érzed benne magadat, az nem bűn, sőt, nagyon jó dolog. De mit formálódsz egy jó Isten tisztelet keretén belül? Mennyi impulzus kapsz arra, hogy úgy megváltozzon az életed, a gondolkodásod, hogy jobb emberré váljál? Ugyanis a szenvedés tüze, ami megpróbáltatásul adatik nektek, az egy nagyon egyszerű folyamat. Nagyon egyszerű folyamat. Nézzük meg a két kezünket. Van-e rajta ékszer? Nőknek talán előnye van. Ha valami arany ékszer, vagy ezüst ékszer van a kezünkön, vagy lábunkon, ha valaki ott hordja, akkor látjuk azt, hogy nagyon szépek ezek az ékszerek. Nagyon nagy és komoly odafigyeléssel készültek ezek az ékszerek. De nézzük már meg, hogy van-e salakanyag a jegygyűrünkbe, a karkötőnkbe, az óránkba. Mert ha van, akkor vigyük vissza, meg garanciál, és kiavítják, kicserélik. Hát meg sem vettük volna az olyat, igaz? Egy olyan nagy szikladalap benne van egy jegygyűrűbe. Nem gyémántra gondolok, hanem ilyen szikladalapra. Ezt nem égették ki. Ez úgy benne maradt. Hát ilyen válságban nem hívjuk fel tán a kemencét olyan forróra, hogy ez a kemény anyag is onnan kiégjen. Amikor a megpróbáltatás tüzet támad, Isten azokat a bűnöket és gyarló gondolkodásmódot akarja kitisztítani az egyházából, ami tisztátalanná teszi a gyülekezetet. Krisztusnak a teste szent. Krisztusnak a gyülekezete Istennek a gyülekezete, Krisztus teste szent kell, hogy legyen. És hogyha megtörjük azokat a salak anyagokat, amik a teremtésünkből nem fakad, de a bűnbeesésünkből fakad, és ott van a mindennapi életünkben, ezt nem vihetjük be a gyülekezetbe. Hát hogy vihetnénk be a mennybe? És Isten már itt a földön akar bennünket arra készíteni, hogy a mennybe úgy lépjünk be, hogy ne kelljen semmit szánni és bánni. Mert hány öreg ember és öreg testvérnőnek a bizonyság tételét hallottam, hogy bánom az elmúlt 50 évet, hogy nem 10 évesen tértem meg. Mert 50 évet végig buliztam, végig ittam, végig paráználkodtam, most 60 néhány éves vagyok, és nem tudom, hogy mennyi van még hátra. De sajnálom az elment évtizedeket. Mert azt nem lehet visszafordítani. Pár héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy ha elveszítjük az összes vagyonunkat, azt vissza lehet keresni, azt vissza lehet pótolni. De amit elhalasztunk, akár időben, akár cselekedetekben, azok a hajók elmentek, azokat nem lehet már visszahozni. És a szenvedés tüze azért indul el elsősorban a gyülekezetben, az egyházon belül, hogy megtisztítsa a gyülekezetet. Mert hányan és hányan beálltak Jézus követésébe, de lemorzsolódtak, és nem is kellett Jézusnak meghalnia, csak elkezdett keményebben prédikálni. Elkezdett számon kérni tőlük olyan dolgokat, amikről előtte tanított. És még a tanítványokban is ott volt a kételj. És Jézus megkérdezi, hogy ti is el akartok engem hagyni? Hányszor kérdezi ezt tőled a Szentlélek? Te is el akarsz engem hagyni? Me akarod azt bánni, hogy megtértél, hogy Isten lelket téged újjászült? Me akarod azt bánni, hogy éveken keresztül krisztusi voltál? Vagy beállsz a világba, és elmúlik a szenvedés, elmúlik a megpróbáltatás tüze, de nem lesz belőled ékszer, nem lesz belőled csillogó arany. Azt mondja az ige, hogy akik mindvégig kitartanak, azok nyernek koronát. Azok nyernek hervadhatatlan koszorút. Az az ékszer, ami csak félig készül el, azt nem szokták megvenni az ötvöstől. Azt nem szokták a kereskedőtől sem megvenni, pedig önök jó dumája van, igaz? Ránk tud beszélni sok mindent, néha megveszünk vackokat is. De miért sok pénzt kell fizetni, és látjuk, hogy gagyi, látjuk, hogy nem lett kimunkálva, azt nem veszük meg. Krisztus nagy pénzt fizetett azért, hogy belőled drága ékszer legyen. És nem a jó cselekedeteink, nem a jó gondolkodásunk, nem a kegyességünk üdvözít bennünket, hanem ez mutatja a hűségünket, a szeretetünket Krisztushoz, hogy igen, mi szeretnénk formálódni, szeretnénk Isten képűvé változni, és szeretnénk felvenni azt az állapotot, azt az anyag minőséget, amit az ige, amit Istennek a lelke biztosít számunkra. Azt mondja az ige a 13. versben, hogy sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. A görög szó, ami itt található, a koiné, ami azt jelenti, hogy közösségben lenni egymással. Közösségben lenni Krisztus szenvedésében, és közösségben lenni Krisztusnak a megjelenésekor a dicsőségében. Nem tudunk úgy közösségben lenni a dicsőségben, hogyha nem vagyunk közösségben a szenvedéskor. Ma azt itt kérdezem, hogy kik nyerték az Európa-bajnokságot. Ennek tudom, hogy örülsz, azért kérdeztem tőled. Mondj egy híres spanyol focistát, több meccsen focisztak, és most híresek lettek. Casillas. Villatorres. Azt sem tudjuk, hogy kik ezek, elhisszük. Kik azok, akik kispadon voltak? Na, ebből még háromat, ha felsorolsz, akkor jó csávó vagy. Valdes. Jó, lejárt az időt, kiestél. Szóval, akik ott voltak a pályán, köszönöm szépen, ügyes voltál, akik ott voltak a pályán, azoknak így tudjuk a neveit, meg én is, aki nem vagyok foci rajongó. Meg az is, aki az olaszoknak szurkolt, igaz? De akik a kispadon ültek, és ott szurkoltak, hogy törjem már ki a bokát, hogy én is rúgjak kettőt abba a labdába, hogy Marci tudja a nevemet Egerbe, az ő nevüket nem tudjuk. Ők is ott voltak, ők is bulisztak, ők is ünnepeltek, ők is megcsókolták a trófeát, ők is kaptak aranyérmet, de láttuk a képüket, és tovább mentek. És mi is átkapcsoltunk a másik csatornára, vagy lementünk aludni, és nem foglalkoztunk velük. Ha Krisztus szenvedésében nem tudunk részt vállalni, kisebb lesz az ünneplésünk, kisebb lesz az a dicsőség, amiben részesít minket az Isten. Mert van az olcsó keresztény élet, a fájdalommentes keresztény élet, de azért nem dolgozol meg. Nem hiába mondja az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üzösségeteket, a ti elhívásotokat. Mert aki benne van a Krisztus szenvedésébe, az nagyobb és nagyobb örömöt és dicsőséget él át. Mert ez formálja a jellemünket. A jó Isten tiszteletek, a reménységfesztiválok, a koncertek, az áhítatok, a közösségi vasárnapok. Ezek azért vannak, hogy mi örüljünk, hogy mi dicsőítjük a mi Urunkat, hogy mi élvezzük egymás társaságát. De ezek nehezen formálják, vagy kevésbé formálják a jellemünket. A megpróbáltatás tüze az, ami megemész bennünket, vagy megedz bennünket. Ha megemész bennünket, akkor nincsen bennünk az Isten, mert könnyűnek találtatunk. De ha ott van az Isten az életünkben, akkor megedz bennünket. Megtisztítja a gyülekezetet, ahogyan az aranyat is megtisztítják az ötvösök. Van szégyelni való a szenvedésben? Vagy nincs? Mondok gyakorlatot. Túlél valaki egy szívműtétet, gyülekezet, lelkipásztor, semmit nem tud róla, mert nem szólt. Meg lehet-e akadályozni egy szívrohamot? Persze, egyél sok olivabogyót, éljél Olaszországban fent a hegyekben, ne cigizzél, ne aggódjál, ne igyál, ne dolgozzál, ne is lássál embereket, és 105 évesen meghalsz végre a gyengülésben. De hát mi nem ott élünk, és sok mindent nem tudunk elkerülni. Meg tudunk-e akadályozni egy szívrohamot? Nem biztos. Kell-e ezt szégyelni? Nem biztos. Vagy ha elüt minket egy autó, és mondjuk zöld zebrán mentünk át, nem piroson, kell-e ezt szégyelni? Mert az biztos, hogy fájni fog. Kell ezt szégyelni? Nem. Hányan és hányan szégyellik nem a bűneiket, hanem az Istentől kapott megpróbáltatásaikat. Teher alatt vagyok. Szenvedésben vagyok, de ez olyan ciki. A másik felemelt kézzel tud dicsőíteni. Hát neki biztos nincsen ilyen baja. Hát ő milyen szépen tud imádkozni. Hát neki biztos nincs ilyen nyomorúsága. És akkor még irigykedünk is a másikra. Vagy kikérjük magunknak, hogy őt szereti az Isten, engem meg nem szeret az Isten. Nehéz dolgok ezek, mert ezekben élünk. És olyan igéket kaptam az Úrtól, és szeretnék most nektek átadni, ami hiszem, hogy fogja formálni a gondolkodásunkat. A szenvedéssel kapcsolatosan, az ítélettel kapcsolatosan. Mert arra gondolunk, hogy Isten kegyelme minket megőriz az üdvösség, és ez így is van. Ez így is van. De az Isten házán kezdődik el az ítélet. A zsidókon kezdődik az ítélet. Isten megítélte azokat a zsidó embereket, akik nem engedelmeskedtek Mózesnek és Áronnak, és nem mentek be az ígéret földjére. Kegyelmes az Isten? Kegyelmes. Mert megtartotta az ígéretét. A zsidó emberek bejutottak az ígéret földjére. De azok, akik ellene álltak az Isten igéjének, azok elhullottak a pusztában. Vagy azért, mert megnyílt alattuk a föld, vagy megmarta őket a mérges kígyó. Sorolhatjuk, igaz, a történeteket. És hányszor látjuk a történelemben, hogy a zsidókat üldözik. Nehogy azt higgyétek, testvérek, hogy a holokauszt Hitler ötlete volt. Ő eszköz volt ebben. Az ő gonoszságát Isten megengedte, hogy használja abban, hogy a zsidók észhez térjenek. És megalakult a háború után Izrael, és elindult a visszavándorlás. És ma a világ egyik legfejlettebb országáról beszélünk, akár gazdaságilag, akár a hadiparát, ha nézzük, akár a felfedezéseit. Tehát a szenvedés az nem szégyelni való, hanem ha Istentől van ez a szenvedés, adjunk ezért hálát. Hogy Isten akar bennünket kovácsolni, akar bennünket munkálni, ahogy a fazekas munkálja az agyagot a korongon, és szebbé és jobbá akarja azt formálni. Persze ez szenvedéssel jár, mert Isten lelke megmutat bűnöket, megmutat jelen hibákat, megmutat hiányosságokat, mulasztásokat, megmutat félelmeket a szívünkbe, a fejünkbe, aggodalmakat, és ezekre rápirít. És ezeket nem szeretjük hallgatni. Se az Isten igéjéből, se az Isten tiszteleten, és ebből vagy megváltozunk, és az Isten ítélete elkerül minket, és dicsőséget nyerünk, dicsőségben részesülünk Krisztusban, vagy az Isten ítélete utolér bennünket. Ott van például Júdás apostol jelölt, aki nem lesz apostol, mert a szenvedés tüzét nem állta ki. Azt a megpróbáltatást, amibe került, hogy elárulta az ő urát, az ő mesterét, az ő potenciális megváltóját, ezt nem tudta feldolgozni. Hát milyen ciki oda menne Jézushoz, hogy figyelj, ennyiért árultalak el, barátom. Hát persze, hogy ez szégyen. De ne a szenvedést szégyeljük, ne a bűn esetet szégyeljük, hanem a bűnt. És azt, hogy nem akarunk a bűnből kijönni. Mert Júdás az apostol jelölt. Hol állt az apostoli szolgálatba? Sehol. Isten őt megítélte. És Júdás végzett a saját életével. Vagy ott van Saulus, a király. Isten volt az, aki letaszította őt a trónról? Vagy Dávid, a király jelölt, taszította le a trónról? Hát az Isten vette el az ő hatalmát. A királyt ítélte meg Isten leghamarabb, a vezetőt. És ezzel egy országot ítélt el az Úr. Azt mondja az ige, hogy boldog az, aki Krisztusért tud szenvedni. Maga az Úr Jézus mondja ezt a hegyi beszédben. Péter itt ezt ismétli és megerősíti. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Amikor az Isten lelke megnyugszik valakin, akkor gondoljunk a 62. Zsoltára, nemrég volt erről tanítás, hogy csak Isten benyugszik meg a lelkünk. És bármilyen veszedelem is van körülöttünk, az Isten lelke, az Isten szelleme megnyugszik rajtunk, a dicsőség lelke, és látjuk megnyílni az eget. István, a vértanút, amikor meg akarják kövezni, megnyílik az ég, István meg tud nekik bocsátani, és mielőtt megköveznék, megpihen, elalszik. És ő úgy menne át erről a földi létről az üdvösségbe, hogy látja az eget megnyílni, és látja az angyalokat. És ő nem a köveket látja magára zúdulni, hanem az Isten dicsőségét látja. Az Isten dicsőségét látja. Mi is tudunk ilyen helyzetbe kerülni, hogy meg akarnak minket ölni. Ez a legdurvább eset. De meg akarnak minket szorongatni, be akarnak minket zárni, akarnak minket üldözni. De hogyha az üldözőinkre nézünk, akkor a dicsőség lelkét nem látjuk meg. Nem nyugszik meg rajtunk, mert a körülményekre nézünk. De hogyha Istenre nézünk, látjuk ezt. Az egyház megítélése az Isten lelkének munkája, és ebbe eszközök vagyunk mi is, kedves testvérek. Itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten házanépén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában. Akik nem hisznek az Isten evangéliumában, egy óravaló bibliakörös tudja, hogy azokkal mi lesz. Akik nem hisznek az evangélium üzenetében, mi lesz azokkal? Elkárhoznak. Hát akkor mi van az egyházban elkárhozókkal, vagy akkor hogy is van ez az igevers? Hogyha az Isten népén kezdődik el az ítélet, akkor nem is kell megvárni az ítélet hirdetést, az utolsó ítéletet? Mert amikor arról beszélünk, hogy gyülekezeti fegyelem, és valakit int a gyülekezet, és ez már a legutolsó stádium, a bűne miatt, akkor az ítélet. A közösség úgy szavaz a Biblia alapján, hogy testvér, te nem akartál megtérni ebből a bűnből, mi akartunk rajtad segíteni, te nem fogadtad el ezt a segítségnyújtást, tehát nem lehetsz a Krisztus testében. Ha valakinek van egy beteg szerve, mondjuk rákos beteg szerve van, meg kell azt várni, hogy elfertőzze az egész testedet? Vagy ha van rá esély, ezt ki kell onnan metszeni? És kell azért imádkozni, hogy a vérrel, a szöveteken keresztül ne terjedjen tovább az a fekély az ember testében. Ha a gyülekezetbe is bekerül egy ilyen betegség, valakinek a bűne, ahogyan múlt héten volt szó Ákánról. Ákán miatt elvesztett egy egész nép egy csatát, és ugyanígy vonalkozik az a gyülekezetre. Egy ember vétke miatt az egész gyülekezet bukhat. Isten megfosztja az áldását a gyülekezettől, és oda küld áldást, ahol egység van. Hát hol van egység, ahol minden testrészt összhangban működik egymással? De ha valahol betegség van, ha valahol bűn van, az az Isten ítélete elkezd meglátszódni. Az első jele annak, hogyha Isten ítélete a gyülekezeten van, a népén van, hogy amit ígér a Biblia, azok az áldások, azok az előnyök, amik járnak a hitünkkel, azok nem valósulnak meg. Ha ketten vagy hárman együtt vagytok, én ott vagyok. Itt vagyunk 50-en a gyülekezetben, és nincs itt az Isten. Pedig csak két ember kéne hozzá, nem 50. Kéretek bármit az én nevembe, és én megadom nektek. És nem kapjuk meg. Szóljatok hatalommal. És kígyókat és korpiókat fogtok tapodni. És ki fog rajtunk egy-két olyan embernek a viselkedése, akik még nem is ördöngősök. Hát akkor hol van az Isten ereje? A gyülekezetben, az egyházban. Ez az Isten ítéletének az egyik kezdete, hogy megvonja az ő lelkének erejét, hatalmát a hívőktől. Aztán a második fokozat az, amikor a gyülekezetnek a missziója megszűnik. És a misszióból egy beltenyészet kezdődik el, és nem jönnek már be kívülről emberek, hanem magunkkal kezdünk el foglalkozni. Ha valaki látta a Való Világ bármi sorozatát, vagy ilyen bentlakós műsorokat, na hát ez a gyülekezetben is meg tud valósulni. És ahogy átkapcsolunk mérgesen a másik csatornára, hogy lehet ilyen butaságot közvetíteni, ez megvalósulhat az Isten népében is, hogy egymást szekálják, hogy egymást piszkálják. Mert nem az Isten áldásával, nem az Isten lelkével foglalkoznak, hanem egymással foglalkoznak. És ez ítélet. Ne szenvedjen senki közöttetek, mint tolvaj, vagy mint gyilkos, mint tolvaj, vagy más dolgába avatkozó. A gyilkosokat elítélik, és a börtönben a társaik, akik ott vannak abban a börtönben, ahol a gyilkost is beviszik, piszkálják, bántják azért, mert ő nőt ölt, fiatal gyermeket ölt, vagy öreget ölt, ártatlan vért ontott. Ne szenvedjen senki közületek, mint tolvaj. A tolvajlás nem olyan súlyos, mint a gyilkolás, de ha valakinek ellopják a kocsiját, kirabolják a házát, ellopják a pénztárcáját, és lebukik, hát az ilyen tolvaj nagy verésre számíthat, igaz? Nem mindenki Kornya Mihály. Tessék, figyeld ezt a zsákbúzát, biztos szükséged van rád. Ismerjük a történetet Kornyáról. Betörtek a házába, vitték az élelmet, és ő adott még egy zsákkal, hogy vigyed, biztos szükséged van rá. De ez az ember megtért. De vagyunk-e mindig ilyen lelki állapotban, mint Kornya Mihály volt? Vagy mindenki Kornyához szokott-e betörni? Nem biztos. Verésre is számíthat. Tehát ne szenvedjen, mint tolvaj, vagy mint más dolgába avatkozó. Na hát ez a bűn kategória, ami talán a gyülekezetet sem kerüli el, amikor ítélkezünk, a másik dolgába belemászunk, beleavatkozunk olyan ügyekbe, ami nem is vonatkozik ránk. És ez a pletykával kezdődik el. Amikor olyan beszédeket veszünk a szájunkra, amilyen semmi közünk, nem is érint bennünket, attól még, hogy valami a gyülekezeten belül történik, nem biztos, hogy mindenkire vonatkozik. Mire gondolok? Két ember között van egy konfliktus, erről egy harmadik és a negyedik személy tud. Miért kell erről a 20. embernek, vagy az 50. embernek is tudni? Hát, hogyha őket nem érinti. Hát ők rendezzék le egymás között. Nem kell tovább vinni a balhét, nem kell tovább hergelni azokat a testvéreket, akik miért jönnek az imaházba? Dicsőíteni, igét hallgatni, imádkozni, testvéri közösséget ápolni. El lehet jutni a gyülekezetbe oda is, hogy annyi pletykát felveszünk, annyi ügyet kezelünk, mint az eszközkezelő a számítógépünkön, hogy már nem is Isten tisztelet történik, hanem ilyen blik, ilyen kiskegyed, meg nem tudom, mik vannak, akik ezzel foglalkoznak. Az ítélet akkor kezdődik el, amikor a gyülekezet nem tölti be a rendeltetését. Ne szenvedjünk a bűnök miatt, hanem vállaljuk a szenvedés Krisztusért, és ne essünk Isten ítélete alá, amikor a gyülekezet lelki tagjai elkezdik inteni, elkezdik feddeni azokat, akik nem a lélek szerint élnek. És ennek a végső státusza a felfüggesztés vagy a kizárás. Az Isten ítélete nem csak a gyülekezeten belül jelenik meg, hanem a városban. Amikor a városi emberek, és nem is faluról beszélünk, hanem a városi emberek tudnak a gyülekezet szennyeséről. Mi ez, ha nem ítélet? Miattatok gyalázzák az Istent? De van olyan ige is, hogy a hitetlenek dicsőítik az Istent, a ti jó cselekedeteket látva. Hát még a jobb missziós eszköz? A jó cselekedeteket végezve, hitből, hogy dicsőséget szerezünk az Istennek, vagy egy bűnös életet élni, és a város lakói azt mondják, hogy ez a gyülekezet olyan, amilyen. Hát utána bárhogy kiállhatunk szolgálni, missziózni, bármilyen állami, önkormányzati támogatást, fővédnökséget is élvezhetünk, hogyha az üzenetünk nem lesz hiteles. Tehát a Krisztusért való szenvedés az nem a bűneink miatt kell legyen, nem a butaságunk miatt kell legyen, hanem a Krisztus evangéliumának felvállalásáért. Azért, mert Isten lelke indít minket. Azt mondja az ige, hogy Ámosz 3.2-ben csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, mondja az Úr a zsidóknak, ezért kérem számon rajtatok a bűnötöket. Isten számon kéri a szövetséges társától, Izrael népétől, és az új szövetségben a gyülekezettől a bűneit. Krisztus meghalt ezekért a bűnökért, Krisztus vére lemosta az emberek bűnét az ő vérével, és hogyha Krisztus teste, a gyülekezet ragaszkodik ezekhez a bűnökhöz, akkor az nem jó arany, az nem jó ezüst. Mert hogyha a nemesfém ragaszkodna a salakanyaghoz, és nem lökné ki magából a kemencében, amikor forr az a nemesfém, akkor azt nem lehetne drága ékszerként eladni, mert koszos, mert szennyezett. És az nem vonzó. Azt nem akarjuk magunkra aggatni, hogy díszítsük vele magunkat. Sőt, taszít bennünket, hogy milyen csúnya az ékszer. És higgyétek el, testvérek, a legjobb missziós eszköz a szentség. Hogy a szentségét az Istennek tudjuk képviselni. És ennek van jó illata, ez nem büdös. A fáradt olaj, ha lefeltjük az autónkból, az büdös. Valakinek a friss olaj is büdös az autójában, úgy gondolja. Akik autószerelők, ők is szagolgatják ezeket az olajokat, és azt mondják, hogy milyen jó illata van. Érdekes emberek, imádkozunk értük. De ha bemész a konyhádba, és romlott olajból akarsz rántottát, vagy rántott húst, vagy bármit készíteni, amikor elkezd forni az az olaj, hát szól a családod, hogy ez nem lesz jó. Nem jól csinálod. Ebből mi nem fogunk enni. Átmenjünk a szomszédba, ott fogunk menüt enni. Nem érdekel, mert ez büdös. Pedig friss hús kerül bele. A legértékesebb hús kerül bele. De kisütve a rossz olajjal romlott lesz a hús is. Ehetetlenné válik. Keserűvé válik az az étel. A drága kincs, az evangélium, rossz olajban tálalva, büdös és ehetetlen. És Isten a szentségét rajtunk keresztül akarja megmutatni. A gyülekezeten keresztül. És ezért kezdődik el az ítélet az Isten egyházán. Amit titokba teszünk, amit titokba cselekszünk, napfényre fog kerülni. És Isten nem érdekli, hogy püspök, nem érdekli, hogy vezető, hogy előjáró, hogy elől vagy hátulülő, férfi vagy nő, ki fog derülni? Le fog lepleződni? Az utolsó napon mindenképpen, de már ezen a földön is. Nézzünk néhány témát a Bibliából, néhány olyan bűnkategóriát, amit Isten lelke már itt a földön megítél. A paráznákat, a házasságtörőket, a hamis tanúzókat, a tévtanítókat, a lázadó angyalokat, a rossz püspököket, a rossz özvegyeket. Hát nem tudom, milyen a jó özvegy, vagy milyen a rossz özvegy, igaz? Timóteus levelét, ha elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy a jó özvegy az, aki elfogadja az állapotát, beáll a gyülekezetbe és szolgál, de ha van neki családja, akkor nem fogad el támogatást a gyülekezettől. Ugyanis az ókorban, ha valaki megözvegyült, és nőről volt szó, akkor a megélhetése szűnt meg. Mert a nők nem dolgoztak, nem kerestek annyit, hogy eltartsák saját magukat. Ma ezeket az igéket nem mindig értjük, hogy hát miért kell az özvegyeket támogatni, miért kell külön kategóriába kezelni őket a gyülekezeti névsorban. Azért, mert a gyülekezetnek olyan tagjai voltak, akik képtelenek voltak arra, hogy megéljenek. De ha valakinek volt pénze és elfogadta a gyülekezet támogatását, ez ítéletet von maga után, mondja a Biblia. Fordítsuk le ezt baptista nyelvre és mai korszaknak megfelelő üzenetre. Ha valakinek van pénze, van megélhetése, de úgy támaszkodik testvérére, hogy kihasználja azt, kihasználja a gyülekezetet, ítéletet von magára. Isten lelke ezt meg fogja ítélni. Tehát a rossz özvegység ezt jelenti. A titkos cselekedetekről már szóltam, az ítélkezőket, akik a kicsinyeket megbotránkoztatják, ezt maga az Úr Jézus mondja, hogy jobb, hogyha kiugrik a tengerbe, egy malomkővel a nyakába. Hát az próbálja megúszni, igaz? Az árulókat, a lustákat, a resteket, a hűteneket. Isten lelke már itt a földön megítéli őket. És nem számít, hogy be van a neve írva egy gyülekezeti anyakönyvben. Nem számít, hogy benne van egy gyülekezetben. Sőt, az sem számít, hogy szolgál. Mert ha ezek a bűnök ott vannak az életében, akkor ő elkezd szenvedni. Tudjátok, milyen nehéz úgy prédikálni, hogy bűn van a szívedben? Milyen nehéz úgy kiállni egy gyülekezet elé, hangszeren kísérni a dicsőítés, hogy bűn van az életedben? Tudjátok, milyen nehéz úgy bizonyságot tenni, hogy téged is meg tud váltani a Krisztus vére? Hidd el, csak én nem élem meg. Hát milyen nehéz így hitelesen átadni az üzenetet? Jó az a mosópor, csak én sem használom, de vedd meg azért, igaz? Én azért voltam rossz üzletkötő, mert őszintén bevallottam, hogy ezt ne vedd meg, mert ezzel nem ér semmit. Aztán vettek olyat is, amit viszont megérte venni, és kompenzáltak engem, így anyagilag. De miért szenvednénk a bűneink miatt? Főleg, hogyha tudjuk, hogy ezt Isten szelleme megítéli. És milyen ciki lebukni egy gyülekezet előtt úgy, hogy a gyülekezet nem is gondolja rólunk, hogy miben vagyunk. Annámiásnak és Szafirának milyen ciki volt meghalni, igaz? Egy halott ember már nem tud védekezni. Hát nem úgy gondoltuk, testvérek. Hát tudjátok, ez úgy volt, hogy. Amikor Isten ítélete lecsap, onnantól nincsen kegyelem. Az Isten ítélete, amikor elhangzik, és van idő a megtérésre, ott még ott van a kegyelem. Ott van az Istenhez fordulás lehetősége. És el lehet hagyni a bűnöket. És ezért volt és van mindenkor keresztény üldözés, hogy Isten kiégesse azokat, akik nem oda valók. És egy szent egyház jöjjön létre. Ezért fontos békeidőben a gyülekezeti fegyelem, mert amikor külső üldözés van, aki ilyen cola light, vagy zero cola, vagy mi a másik, ez a zérómentes, ez a nulla cukor van benne, ez a kóla, csak nincs benne cukor, ugye? Ilyen hívőket nem tűr meg egy üldözéses diktatúra, oda csak az elhívottak, csak azok fognak járni, akik nagyon komolyan gondolják. Mondja az egyik lelkipásztor, amikor tudta, hogy lehallgatják őt, a telefonbeszélgetését, vagy személyesen, amikor beszélt valakivel, témát váltott, és mondta az evangéliumot. Azt mondja, a tiszteknek is meg kell térni, akik dolgoznak ebben a rendszerben. Aztán hallotta, hogy megint váltott a telefon, megszűnt a lehallgatás. Megint a marhaságot mondja ez a lelkész, igaz? Most nincs ilyen üldözés, nincs ilyen lehallgatás, nincs amiatt szenvedés, mert hogy hívő vagy, nem, ezért nem vesznek fel, vagy nem rúgnak ki az állásodból. De fel tudod vállalni úgy a Krisztus evangéliumát, a mindennapokban, a döntéseiben, a párválasztásodban, fiatalok, hogy csak is hívőhöz megyek hozzá, csak is hívőt engedek magamhoz közel. Vagy hogyha tönkrement az életem, akkor nem az italon, nem a drogon keresztül próbálok megváltozni, vagy kábult állapotba kerülni, hanem Istenhez fordulok, és Istentől várom a megújulást. Ehhez kell egy erős döntés, és ki kell állni a megpróbáltatásnak a tüzét. Hát nem szeretünk sokáig a tűzben állni, mert megéget bennünket. Hát ez a lényege a Szentléleknek. Van is egy veszélyes ének, hogy Isten tüze száj most ránk. És éneklik a fiatalok, nagy gitárral, dobbal, hogy a tüzed szálljon ránk. És úgy elgondolkodtam, hogyha Isten így meghallgatná ezt a dicsőítést, úgy igazából. És úgy ránk szállna a Szentlélek. És hogy a projektorra kivetítenék névsorba a bűneinket. Hát milyen ciki lenne az? De megtérne a fél gyülekezet, a másik meg elszaladna, hogy én többet nem jövök. Ezt a szégyent. Öröklik Isten országát az előbb felsorolt kategóriában szenvedők? Talán nem. Valami ilyesmiket olvasunk többször is a Bibliában, igaz? Akik ezekben a bűnökben vannak, nem öröklik Isten országát. Tehát amikor az Isten ítélete itt a földön elkezdődik, és elbuknak emberek körülötted, nem ad neked arra okot, hogy te kihúzd magad, hogy az én házasságom legalább jó. Az én életem legalább jó. Az én alakozásom legalább jó. Az én családi életem legalább jó. Mert én nem hiszek a keresztény erényekben. Mert nincsenek keresztény erények. Szentléleknek van gyümölcse, amit mi megtermünk. De hogy én valamit erényként mutogassak, az szerintem tévtanítás. Azért tévtanítás, azért merem ezt kimondani, és neki megyek így Kálvinnak is egy picit, ha ismeri valaki a teológiáját, akkor tudja, miről beszélek, hogy a keresztény erények felfuvalkodottá teszik az embert. És a felfuvalkodott hívő, a felfuvalkodott gyülekezet, a felfuvalkodott egyházra is érvényes az az ige, hogy a bukás gőg és a felfuvalkodás előzi meg. Tehát a gyülekezet, az egyház nem kerülheti ki azt, amit az Isten igéje egyénként ígér, és amit Isten számon kért a zsidókon. A számon kéri a gyülekezeten is. Hogyha Mózes 5. könyvéhez lapozunk, és a végén elolvassuk az áldásokat és az átkokat, az úgy megijeszt bennünket. De ha végignézzük az életünket, vagy a gyülekezetünk életét, vagy más emberek életét, de inkább a sajátunkkal foglalkozunk, akkor ezeket az áldásokat látjuk megnyilvánulni. De ne felejtsük el, ez olyan, mint a mágnes, hogy van negatív, meg pozitív oldala. Olyan mágnes nincs, hogy csak kék színű. Törtél már el mágnest? Annak a másik vége piros lesz. Ha megint ketté töröd, a másik vége megint piros lesz. Mármint nem fog elszíneződni a vas, de a hatásában pozitív és negatív marad. Nincsen negatív és pozitív mágnes. Nincsen áldás átok nélkül. Nincsen átok áldás nélkül. Vagy az áldás, vagy az átok jelenik meg a hívő ember életébe. De ha az áldás nem beszél az Istentől, akkor az átok jön be az életedbe. És hogyha az átkot nem hagyod el, az áldás nem fog bejönni az életedbe. Ez egy ilyen durva dolog, mint a mágnes. Akár mennyiszer eltörjük, új bújóból mágnes lesz belőle. Nem tudjuk az Isten áldását elnyerni, hogyha átok van az életünkön. Nem tudunk az átokból kijönni, hogyha nem alászkodnánk meg, nem vállalnánk fel azt a szégyent, amit elkövettünk, a bűnt. De azt mondja Jakab, hogy valljátok meg egymásnak azért a ti bűneiteket. És megszabadultok. És azt is mondja az ige, hogy ugyanazok a kísértések, azok a próbák mennek végbe a többi testvéreiteken is. Tehát az a bűn, ami a szívemben van, amit az életemben elkövettem, az nem csak az enyém, hanem ott van a melletted ülőben is. Vagy már elkövette, vagy benne él, vagy potenciálisan benne van, hogy elkövetheti. Hogy elkövetheti. Révész Árpád testvér mondta azt egy lelkész ima közösségen, hogy mi vagyunk azok a lelkészek, akik még nem buktunk el. És milyen igaza van? Milyen igaza van? Ti, akik halljátok ezt az ige hirdetést, ti vagytok azok, akik megtérhettek? Vagy mi vagyunk azok, akik még nem buktunk el dolgokba? Vagy mi vagyunk azok, akik már elbuktunk dolgokba, de Isten ki akar minket ebből emelni? Hogy az ítélet elkerüljön bennünket, mert az Úr Jézusnak van egy drága ígérete. A zsidókhoz írt levél 3. rész 6. versében ezt találjuk. Krisztus azonban, mint a fiú hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, ha bizalmat és reménységet mindvégig szilárdan megtartjuk. Tehát a Krisztusba való kapaszkodás, a Krisztusba vetett hitünk, reménységünk, bizalmunk megment minket ettől az ítélettől. És mi így értjük meg azt az igét, amit itt olvastunk, a 18. vers, és ha az igaz is alig menekül meg, azaz alig szó, tudod mit jelent? A keresztet. A keresztet jelenti. Mert minket csak a kereszt üdvözít. Krisztusnak a bolondsága üdvözít. A Krisztus evangéliumába vetett hitünk üdvözít. Minden más, amit teszünk, és ami igazá, ami keresztény erényként megjelenik az életünkbe, az sem elég az üdvösségre. Ezért mondja egy Péter, hogy az igaz is alig menekül meg. De megmenekül. De megmenekül. Mi lesz azokkal, akik hitetlenek, akiknek a szívük megkeményedik, és nem térnek meg? Hát azok elvesznek. Azok elvesznek. És ez Péter nem most mondja nekünk, amikor Hawaii van, meg napsütés, meg megyünk a Balatonra, és énekeljük, hogy halleluja, és jaj, de jó lesz nekünk, hanem amikor Néró égeti a hívőket, és közvilágítás hiány minden este meggyújtott több tucat hívő embert. Hát így olcsóbb, nem? Nem megy tönkre az önkormányzat. Ezt Laci el nem mond a főnököknek, hogy ilyet kitaláljanak, ugye? Azt is mondja még az ige, hogy a tűz lángjában bosszút állok azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi zsidónak először, de görögnek is. Tehát ahogyan láttuk a történelemben, hogy Isten annyiszor megítélte a zsidókat, és a legfrissebb élményünk ugye a holokauszt, a második világháború, ugyanígy ítéli meg Isten a saját egyházát, a Krisztus testét. De az az ember, aki megtér, annak Jézusnak az ígéretét hadd olvassam el megint, és ezzel szeretném zárni. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk. Ha bizalmat és reménységet mindvégig szilárdan megtartjuk. Hát testvérek, tartsátok meg, tartsuk meg a Krisztus iránti hitünket, bizalmunkat. Tartsuk meg azt, mert ő az egyedüli, aki minket üdvözít. És hogyha szenvedni is kell miatt ezen a földön, hordozzuk ezt el dicsőséggel, hogy ne a kispadon ülőknek a homályába tűnjünk el, hanem ott legyünk a győzelmi dobogon, akiknek a nevét az angyalok fogják mondani, hogy Horváth Marci, halleluja, és akkor Marci kimegy, feláll, és így örül annak, hogy testvérek, kedves angyalok, kedves Isten, én Krisztusban vagyok itt a mennyben. Köszönjük Marci, tovább mehetsz, és akkor jön Horváth Dávid, és kijön Dávid is, halleluja, én is győztem. És a mennyben annyira rá fogunk érni, ott leszünk örökkön örökké, hogy így elmondjuk, hogy te veled mi volt? Te képzeld el, Egerben éltem. Sőt, ezek a szenvedések voltak az én életemben. Ne mondd! Én Győrbe laktam. Vagy Pápuj-Gineába laktam. Mert mondjuk legyenek ott onnan is hívők. Velünk meg ez történt. Sokkal keményebb volt, tesó. Hát, de tess érdemlennek, hogy itt legyél, mert te is gazember vagy, mint én, de a Krisztus vére üdvözített bennünket. Higgyétek el, lesz téma a mennyországban, lesz miről beszélgetni. Lesz ott annyi bizonyság, hogy így bunyózni fog, azt nem lehet a mennyben, de így birkozni fogunk, hogy kimondjál a bizonyságát. Úgyhogy testvérek, újuljunk meg Krisztus szelleme által, és fogadjuk Istentől ezeket az ígéket. Amen.